Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Euplusz vértanúra emlékezik. Euplusz a szicíliai Katana városában volt az egyház diakónusa. Hivatásánál fogva félelem nélkül hirdette az evangéliumot az emberek között. Maga köré gyűjtötte őket, és úgy tanította Krisztus hitére. A hit erejével még a bálványtemplomokat is le tudta rombolni. A kereszténység ellenségei abban a házban fogták el, ahol éppen az evangéliumot olvasta másoknak. Abban a reményben vitték a helytartó elé, hogy a kínzások megingatják álhatatosságát. Fára függesztették, vaskampókkal szaggatták testét, de ő mindezek ellenére Istenhez fordulva imádkozott és tűrt. Utána börtönbe vitték, ahol éheztették és szomjúsággal gyötörték, s végül halálra ítélték. Lefejezés által nyerte el a vértanúságot 304. augusztus 11-én. Holnap, kedden két vértanút állít elénk egyházunk, Szent Anikétászt és unokaöccsét Szent Fóciost. Szent Anikétász katonatiszt volt a császár hadseregében, Nikomédiában. Mikor a harmadik század vége felé közeledve Dioklécián császár kiadta a keresztényeket üldöző rendeletét, ő bátran bement a császárhoz, és felelősségre vonta az ártatlan keresztények meggyilkolása miatt. A császár először megverette, majd vad oroszlánok elé dobatta, de a szent imádkozni kezdett, s azok nem nyúltak hozzá. Ekkor hatalmas földrengés támadt, s a város pogány temploma összeomlott. Császár erre le akarta fejeztetni a szentet, de amikor a hóhér a karját fölemelte, holtan esett össze. Ezután tüzes kerékbe akarták törni, de a kerék megállt, s a tűz kialudt. Forró ómba akarták vetni, de abban a pillanatban, amikor a szentet belevetették, az ón hirtelen kihűlt. Ekkor előállt Anikétász unokaöccse, Fótiosz is, miután köszöntötte Anikétászt, odalépett a császárhoz, s csak annyit mondott: bálványimádó császár, a te isteneid semmik. A katonák erre őt is elfogták és börtönbe vetették. Három nap múlva a császár megpróbálta ígérgetéssel és fenyegetéssel bálványimádásra bírni őket, de a szentek hajthatatlanok maradtak. Ezután a két szentet lovak után kötötték, hogy köves talajon húzzák őket, de ők épségben álltak fel. Végül egy nagy kemencét építettek, amelyben Szent Anikétás és Szent Fóciosz mellett több más keresztény nyerte el a vértanúságot. A két szent holttestét a kemencéből külső sérülésektől mentesen emelték ki. A pogányok, látva a két szent hosszú tűrését, s testeiknek sértetlenségét, nagy tömegben tértek meg Krisztushoz. Szerdán egy nyugaton is nagy tiszteletnek örvendő szentre emlékezik egyházunk, Szent Maximus hitvallóra. 580 körül született Konstantinápolyban. Már fiatal korában hatalmas műveltségre tett szert, Herakleiosz császár tanácsadója lett, de amikor rádöbbent, hogy a császár eretnekké vált, lemondott hivataláról és szerzetes lett. Egész életét az eretnekség elleni harcnak szentelte. Sokat utazott, prédikált. Később az új császár, aki szintén eretnek volt, börtönbe záratta, megkínoztatta, majd nyelvét kivágatta, hogy ne taníthasson, jobb kezét levágatta, hogy ne írhasson, és számüzetésbe küldte. Itt, a számüzetésben, a kapott sebekbe nem sokára belehalt. Írásai közül több magyar nyelven is megjelent. Csütörtökön Szent Mikás prófétára emlékezik egyházunk, Júda törzséből, Moresed Gádból származott. Prófétai működését Joatám király idejében kezdte Judeában, Krisztus születése előtt 700 évvel. Ő volt az, aki az üdvözítő betlehemi születését megjövendőlte. Békében hunyt el. Pénteken görögkatolikus egyházunk Istenszülő elszenderedésének és mennybevitelének, vagy más néven Nagyboldogasszonynak az ünnepét tartja. A Szentírás nem beszél az Istenszülőnek Krisztus föltámadása utáni sorsáról. A keresztény hagyomány mégis megőrzött egy történetet földi életének befejezéséről. A történet szerint a Szentlélek eljövetele után az apostolok megemlékeztek Krisztus parancsáról, melyet az olajfák hegyén mondott nekik. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Az apostolok elmentek a világ különböző tájaira. Volt, aki Afrikába, volt, aki Európába vagy Ázsia különböző tájaira ment hirdetni Krisztust. Ám, mikor elérkezett az Istenszülő földi létből való eltávozásának ideje, az összes tanítvány, egy kivételével, egy különös csoda folytán összegyűlt az Istenszülőnél. És az egy hiányzó, miként volt az húsvét délutánján is, Szent Tamás apostol volt. És a történet folytatódik. Az Istenszülő temetése után néhány napos késéssel érkezik meg Tamás. Nagyon sajnálja, hogy nem lehetett jelen a temetésen, és ezért az apostolok kivezetik az Istenszülő sírjához, hogy ott imádkozhasson. Ám, amikor kinyitják a sír bejáratát, üresen találják azt. Ettől kezdve az egyház ősi hite, hogy az Istenszülőt nem érte a test földi romlása, őt Krisztus magához emelte. Szombaton egy Krisztus Urunkat ábrázoló szentképet, görög néven ikont állít elénk egyházunk, az Úr nem kézzel festett képét. A kép az üdvözítő arcát ábrázolja nyak és vállak nélkül. Maga az ábrázolás mód közeli rokonságban van a Mandélion elnevezésű ikontípussal, amely, mint általában az ikonok, egy fa táblára van festve, és egy kendőt ábrázol rajta az üdvözítőnk arcával. Első látásra is emlékeztethet bennünket a nyugati egyházban elterjedt Veronika kendője elnevezésű képre, azzal a különbséggel, hogy míg ott a megkínzott, meggyötört, töviskoszorús, fájdalmakkal teli Krisztus arc tekint ránk, addig egyházunk ikonja egy tiszta tekintetű, nyugodt Krisztus arcot tár elénk. Veronika kendőjének történetét ismerjük. Most ismerkedjünk meg egyházunk ikonjának a történetével is. Jézus Krisztus földi életében csodáinak híre eljutott az Eufráteszen túli Edessa városába. A leprától szenvedő Abgár király Ananiás képfestőt küldte el egy levéllel Jézushoz, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg őt. De ha Jézus nem tudna elmenni hozzá, legalább azt engedje meg neki, hogy a festő lefesse az arcképét. Ananiás hiába akarta Jézus arcát megfesteni, nem sikerült neki. Amikor az Úr ezt látta, megtörölte arcát egy kendővel, és csodásan rajta maradt az ő isteni arca. Abgár nagy tisztelettel fogadta a nem kézzel festett képet, és azonnal meggyógyult leprájától. Ettől kezdve az így ábrázolt Krisztus ikon elnevezése is ez maradt. Az Úr nem kézzel festett képe. S hogy miért éppen ezen a napon állítja elénk egyházunk ezt a képet? Bíborban született Konstantin császár 944. augusztus 16-án szállította Konstantinápolyba ezt az első csodás képet, és erre a napra ünnepet rendelt el. Vasárnap Szent Míron vértanúra emlékezünk. A harmadik században a görögországi Akhaja város papja volt. Décius császár keresztény üldözésének idején, a helybeli kormányzó Antipater Krisztus születésének ünnepén össze akarta gyűjteni a keresztényeket. A szertartás alatt fogták el Szent Míront. Mikor a kormányzó elé vitték, ő hevesen kérdőre vonta őt kegyetlensége miatt. A kormányzó ekkor megkínoztatta, mesztelen testét vasrudakkal üttette, majd tüzes kemencébe vettette. Ám az Úr megőrizte az ő szentjét, miközben a kivégzésre érkező pogányokat a kicsapódó láng megégette. A kormányzó taktikát váltott, megpróbálta bálványimádásra rávenni Szent Míront, de mikor ő határozottan elutasította ezt, kiadta a parancsot, hasítsanak szíjat a bőréből. Mikor ezt is bátran tűrte a szent, a kormányzó vadállatok elé dobatta. De az állatok nem bántották. Ezen a kormányzó annyira feldühödött, hogy tehetetlenségében öngyilkosságot követett el. Végül Szent Míront lefejezték Kizika városában, 250-ben. Végezetül a pénteki ünnepünk Istenszülő elszenderedésének és mennybevitelének egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Az Isten hordozó apostolokat isteni rendelkezésre a felhők mindenünnen magasba emelték, és midőn elérték a te teljesen szeplőtelen és az életurát hordozó hajlékodat, áhítattal csókolták azt. A magasságbeli mennyei erők pedig az ő uralkodójukkal megjelentek. Istent hordozó legtisztább testedet félelemmel fölemelték, és tisztelettel tartották. Mennyeiek módjára haladtak előre, és a láthatatlanok módján kiáltották a magasságbeli seregeknek. Íme itt van a mindenség úrnője, az Isten leánya. Emeljétek föl kapuitokat, és fogadjátok be földön túliak módjára az örök világosságnak anyját. Mert ő általa lett az emberi nem általános üdvössége, ő rá föl nem tekinthetünk, s neki méltó dicséretet zengeni nem lehet. Mert az ő fönsége meghalad minden emberi értelmet, azért szeplőtelen Isten szülő, ki mindenkor együtt vagy az életadó királlyal és fiaddal, imádkozzál hozzá szüntelenül érettünk, hogy üdvözítse és őrizze meg a te új népedet minden ellenséges indulattól, mert te vagy a mi pártfogunk, és mi fényesen magasztalunk téged mindörökké.